Kulturpart. Hölgyeim és uraim, a közelmúltban megjelent egy izgalmas regény, Györffy Miklós egy emigráns vallomásai című műve, és itt is van a vonalban a szerző. Szia Miklós!
Szervusz!
Ugye téged elsősorban műfordítóként ismernek, illetve egyetemi tanárként, de hát számos filmet is írtál Gazdag Gyulával.
Igen.
Többek közt a legendás Sípoló macska követ.
Igen. Jó régen volt.
71?
71, igen.
71. Na, hát ez a második regényed, és elmondtad, hogy ezt 10 éven keresztül írtad, és ez úgy tűnhet a felületes hallgatónak, hogy te 10 éven át nem csináltál semmi mást, ami nem igaz, mert körülbelül hát egy könyvespolcnyi könyvet fordítottál, hanem többet. Mégis hát az ember muszáj megkérdezni, hogy mi tartott ennyi ideig? Egyszerűen csak nem volt időd befejezni, vagy sokat kellett rajta gondolkodnod?
Én ezt a írást úgy fogtam föl, ennek a regénynek az írását, mint egy szabadidős passziót. Tehát én egyáltalán nem vettem ezt olyan nagyon komolyan, mint hivatásos tevékenységet. És ahogy hát az ember a szabad idejét tölti, nincs tekintettel arra, hogy most elkészüljön valamivel, vagy határidőket szabjon meg magának. Alakult a dolog, okozatosan időnként elaludt, illetve hát vagy nem értem ráfoglalkozni vele, vagy elsodortak az egyéb tennivalóim, feladataim, de aztán mindig visszatértem hozzá, és mindig adottak olyan gondolatok, olyan ötletek, amik előre ellendítették a dolgot, és akkor egyszerre újból nagy lelkesedéssel és lendülettel csináltam. Minden esetre nagyon nagy passzió volt, ezt szeretném nyomatékosan hangsúlyozni, tehát amikor ezt csináltam, akkor mindig nagyon boldog voltam, mert élveztem.
Az elég fontos, hogyha
igen,
az
nagyon
bármit csinál.
Bár helyenként eléggé, hogy mondjam, csak hát olyan személyes dolgokról is szóba menne, amelyek akár rossz emlékeket is ébreszthettek volna bennem, illetve hát ébresztettek is, de ezzel együtt az a tény, hogy ezt egy ilyen kompozícióba illethetem, és játszhatok az eseményeknek, az emlékeknek a mozaikjaival, ez nagyon szórakoztató és élvezetes dolog volt.
Nem nehéz felvenni a fonalat? Tehát, hogy ott folytatni, ahol abba hagytad, vagy egyáltalán nem lineárisan írsz, hanem mindig ki egészíted, visszamész az időben? Hogy működik ez nálad?
Valóban nehéz időnként felvenni a fonalat, de hát ez elsősorban koncentráció és önfegyelem kérdése. De egy fontosabb szerintem a másik dolog, amit említettél, hogy ez egy kicsit ilyen koncentrikus körökként alakultak ezek a fejezetek, vagyis szóval ez egy olyan vallomás, amelyben nincs egy olyan összefüggő dramaturgiailag hát felépített cselekmény, amiben ugye az embernek következetesen ki kell tartania egy vonalon.
Jó, szóval nem egy krimi, ezt azért azt hiszem, hogy sejthetjük, de tulajdonképpen ugye ez a te történeted, hiszen nagyon önéletrajzi ihletettségű a könyv, de ugyanakkor két testvérről szól, az egyik, aki fizikailag is emigrál, a másik tulajdonképpen egyfajta belső emigrációba vonul, ugyanakkor aki elolvassa a könyv címét, annak nyilván rögtön beugrik Márainak az Egy polgár vallomásai.
Igen, na most itt nagyon lényeges ez az utalás, tudnélik, ezek vallomások, és pedig az emigránsnak, tehát annak a testvérnek a vallomásai, aki emigrált 1972-ben Németországban, magyarán disszidált, tehát le van írva részletesen, hogyan és miért disszidált. Készült rá, de tulajdonképpen hát nem volt igazán felkészülve arra, hogy mindenek hátat fordítson, és hát egy új életet kezdjen, de hát végül is ez történt, különböző véletlenek, illetve hát hirtelen hatások, elhatározások nyomán. Tehát az ő vallomásai, és pedig többé-kevésbé a jelen időből visszatekintve, mégpedig egész pontosan 2006-ból, amikor is értesül róla, hogy a bátyját halálos közlekedési baleset érte, és hát ez olyan mértékben felzaklatja, és annyira felszínre hozza benne a többé-kevésbé eltemetett múltat, hogy nekiáll megírni az emlékeit, a vallomásait. És nem, ezt ő ugyanúgy csinálja, ezt fontosnak tartom, ugyanúgy csinálja, hogy én írtam a könyvet.
Aha.
Tehát mindenfajta előzetes terv, mindenfajta önmagára mért kötelezettség nélkül, ugyanakkor nagy izgalommal és szenvedéllyel, és pedig hát ott kint az emigrációban, ahol él, és ahol hát körülötte is eléggé elfogyott a levegő, mert a felesége elhagyta, hogy a lányai már felnőttek, magányosan él, és hát ehhez a bátyjához eléggé zaklatott viszony fűzte egész életében, nem tudtak igazán közel kerülni egymáshoz, illetve szót érteni egymással, mind a kettőjüknek volt felelőssége ebben. Minden esetre a fiatalabbik, tehát az emigráns egész életében fájlalta azt, hogy a bátyával nem tudott egy normális testvéri kapcsolatba kerülni. És hát amikor történik ez a baleset, amiről nem lehet pontosan tudni, hogy történt, tehát még azt sem lehet, most spoilerezek, vagyis lelövök egy poént, azt sem lehet pontosan tudni, hogy nem öngyilkos lett-e.
Uh-huh.
Hát szóval akkor hazamegy, részt vesz a temetésén, és aztán amikor visszatér, akkor kezdi el valamiféle belső kényszer hatására írni az élettörténetét, az emlékezetét. És hát persze nem csak róla van szó, hanem a családról is, a család történetéről, szüleiről.
És ez mennyiben a te családod? Mert ugye említettük, hogy önéletrajzi ihletettségű, és ezt erre te is sokszor utaltál, de hogyha szabad ilyet kérdezni, nyilván azért erre az olvasók mindig kíváncsiak, hogy mi ebből a megtörtént, és mi a fikció.
Az teljes mértékben fikció, hogy volna egy bátyám, mert hogy nincsen, nem volt soha. Én nem emigráltam, tehát ezek a dolgok, mindaz, ami a főhősnek, az én hősnek az emigrációjához vezet, ami azt előkészíti, az mind fikció.
Illetve díszlet tulajdonképpen, egy ürügy arra, hogy elmesél egy történetet, nem?
Igen, igen, igen. És hát ugyanakkor mondjuk a családi háttér az elég sok szempontból önéletrajzi ihletésű valóban.
Miklós, hogyha pár év múlva, amikor az unokáid nagyobbak lesznek, akkor fogod-e ajánlani nekik ezt a könyvet, hogy olvassák el, illetve ha ajánlod, akkor mit fogsz mondani, hogy miért fontos, hogy ezt elolvassák?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, mindenképpen fogom ajánlani nekik, csak nem tudom, hogy mennyire lehet őket beavatni abba a korszakba, amiben én felnőttem, illetve hát az életem nagyobbik felét töltöttem. Tehát már most is, jó, hát most még kicsik az unokáim, de azért már nyiladozik az értelmük, de így sem nagyon lehet megértetni velük azt a korszakot, amiben mondom én felnőttem, tehát nem biztos, hogy igazán rá tudnak majd hangolódni, vagy lehet, hogy éppen ezáltal értik meg, vagy hát kezdi el érdekelni őket az, hogy úgy és mint volt.
Igen, de azon gondolkozom, hogy mennyire fontos valójában a korszak, hogyha magát a regényt nézzük. Hiszen gondolj bele, hogy hát én nem tudom, én csak a magam nevébe tudok beszélni, hogy mit értettem én meg mondjuk a második világháború előtti világból a nagyszülők elbeszélései alapján. Hát azt gondolom, hogy persze érteni lehet dolgokat, de érezni nem. Ugyanakkor az akkor készült irodalmi műveket azt gondolom, hogy teljességükben be tudom fogadni.
Hát igen, azon áll vagy bukik ez a könyv is, hogy azon kívül, hogy erről a korszakról szól, illetve több különböző szereplőn keresztül különféle életutakat, különféle életstratégiákat mutat be, mennyire sikerül általános érvényű emberi viszonyokat ábrázolni. Tehát itt Azon kívül, hogy ezek az emberek azok, akik egy bizonyos korszakban, hogy milyen helyet töltenek be, illetve hogy hogyan boldogulnak. Ezen túl elsősorban az én szándékom szerint személyiségek, akik hát bizonyos örök emberi tartalmakat is hordoznak.
Hát ez az, bocsánat, hogy belevágok, de ugye amit mondasz, örök emberi tartalmak, meg emberi stratégiák, hát ugye a korszakok változnak, de ezek nem. Tehát azt gondolom, hogy ha mondjuk például fiataloknak érdemes ezt elolvasni, akkor pont azért, mert ezek az állandó dolgok, ezek mindig érthetőek lesznek számukra.
Igen, itt ugye arról van szó, hogy mindenek előtt a két fivér más-más alkat, más-más személyiség, más-más érdeklődésű. Tehát magyarán, hogy ezzel a habitussal, ezzel a személyiséggel, amivel fel vannak ruházva, ezzel hogyan boldogulnak ebben a korszakban. Nyilván hasonló személyiségek, hasonló alkatok mindig voltak, és mindig lesznek, és ma is vannak. Nyilván a mai körülmények között más életutat járnak be, vagy hát járhatnak be, mert hát nem tudjuk pontosan, hogy mi történhet. Szóval itt óriási szerepe van mindig a véletleneknek is, illetve hát a pillanatnyi csillagállásoknak. Most itt ezt képletesen mondom. Minden esetre azon, hogy két fivér, mint testvérek, hogyan élnek egymás mellett, hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogyan próbálnak közelíteni egymáshoz, vagy hogyan féltékenyek egymásra, vagy hogyan irigykednek egymásra, sorolhatnám, stb. Ezeket az örök emberi alaphelyzeteket. Ez ebben a történetben így valósul meg, de nyilván ezen a pályán másféle hasonló történetek is lehetségesek, akár ebben a korszakban, és hát más korszakokban is. És hát itt pont nagyon fontos az apa-fiú viszony is, és van hát mindenek előtt két olyan szereplő, akik bizonyos sokik, nem azt mondom, hogy apa-pótlékok, de hát mesterek, akik minták a fiatalok a fiúk számára, és hát ez is egy olyan örök emberi viszonylat, ami minden korszakban lehetséges, minden korszakban megélhető. Itt mondjuk konkrétan az a tragikus, és hát ezt szeretném hangsúlyozni, hogy azért itt tragikus mozzanatok is vannak, hogy ezek a felnőttek, ezek a mesterek, vagy apák, vagy nem is tudom, minek nevezem őket, szóval ezeknek a sorsa is nagyon hányatott, nagyon súlyos kudarcokkal és megpróbáltatásokkal telt életút, tehát azzal együtt, hogy mind személyiségek minták lehetnek, ugyanakkor el is riaszthatnak attól, hogy kövesse a fiú a példájukat, és mondjuk a fiatalabbik fiú esetében éppen az a fő probléma, hogy ő nem talál igazán senkit követésre méltónak. Sem az iskolában, sem a családban, sem az egyetemen, sem a munkahelyén, stb.
Hát igen, szóval ezek örök problémák. Azt gondolom, hogy a Biblia óta nagyon, nagyon sok könyvben felvetődtek. A könyv az a Kaligram kiadó jóvoltából jelent meg, és hát nagyon szép a kivitelezése. Annyit szerintem elárulhatunk, hogy a lányod Györfi Anna keze munkája is benne van, és a borítón a ti egykori Bródi Sándor utcai lakásotoknak, illetve annak a lépcsőházának a korlátja látható, ha én ezt jól tudom.
Igen, így van, ezt Anna lányom találta ki, hogy ez így legyen. Több tervet csinált, és aztán ezt választottuk.
Jó, hát egy családregényhez azt gondolom, hogy ez méltó, és amennyiben ez családregénynek tekinthető, de akkor bizonyos szempontból igen, ugye?
Igen, annak is tekinthető, de hát ugyanakkor, hogy úgy mondjam, fordított fejlődésregénynek is, tehát olyan fejlődésregénynek, amely nem annyira a fejlődésről, hanem inkább a hanyatlásról szól, mert hát végül is azért az összes szereplő sorsa eléggé keserűen vagy tragikusan végződik.
Hát ahogy sok minden a mi századunkban, illetve mind a 21-ben, mint hát a 22. elején is. Na jó, de legyünk egy kicsit pozitívak. Miklós, tervezed a folytatást akár ennek a regénynek, akár meghozta ez a kedved ahhoz, hogy újra a szép irodalom felé fordulj?
Hát nézd, azért eléggé idős vagyok már, nem mondom meg, hogy hány éves. Minden esetre hát már ilyen nagyszabású vállalkozásban biztos, hogy nem foghatok, még ha netán akarnék, akkor sem tudnék. Hát most egyelőre egy kicsit örülök annak, hogy megjelent a könyv, mert elég nehezen jelent meg, mert a kiadók a nagy terjedelem miatt, hát felteszem, hogy amiatt, mert legalábbis ez volt az érv, nem nagyon ostromolták a kiadás jogait, úgyhogy én a Kaligramnak ezért külön is hálás vagyok, hogy belevágott mai viszonyok között egy ilyen, hát drága és bizonyára nem túlságosan, hogy mondjam, csak hát bárki, ki tudja, lehet, hogy bestseller lesz.
Hát persze, sőt, hát még itt vannak a megfilmesítési jogok is, ezeket soha nem lehet tudni. Nyilván, jó. Miklós, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Akkor mindenkinek ajánljuk az Egy emigráns vallomásai című könyvet.
Igen, kérem szépen, hogy te is ajánl mindenkinek, akivel találkozol.
Hát most is ezt teszem, és ezt is fogom tenni. Miklós, nagyon köszönöm szépen, köszönöm a beszélgetést. Szervusz.
Én köszönöm.
Kulturpart.